Köszönöm, hölgyeim és uraim, kedves kollégák! Előadás van, András Győrött címe viseli, és abban kapcsolódik a konferencia tematikájához, hogy ezek a képek a krasznahorkai, illetve petléri andrási várakültetve kastélyból némi kerülővel kerültek Győri Múzeum anyagába. Méghozzá a II. Világháborút követően 1951-ben állították be ezeket a képeket a dénesfai Tiráki kastélyból, a Tiráki család megmaradt műtárgyaival. Ezek mindenféle alkotások, nem csak festmények, hanem iparművészeti tárgyak, könyvtári anyag, némi levéltári anyag is volt. 1951-ben letétként került ez a múzeumba, majd pedig az utolsó gróf, Ciráki József halálát követően 1960-ban az özvegye, Andrássy Ilona grófnő ezt eladta a múzeumnak, akkor horribilisnek számító 30 ezer forintért, valamint útlevélért, amellyel fiai után mehetett Kanadába. A múzeumban nagyon sokáig a képek raktáron voltak, és az utóbbi időszakban kezdtük meg a restaurálásukat szép lassan folyamatosan, aminek eredményeként meglehetősen sok érdekes dolog derül ki. Tehát miként is került, tehát az ősgaléria a Ciráki család őseit elvonultató arckép csarnok tulajdonképp két részből áll. Egyik részét a ténylegesen a Ciráki családhoz, illetve a rokon családokhoz, Széchenyi, Barkóczi családokhoz kapcsolódó arcképek alkotják, másik részét pedig a andrássyak, illetve hozzájuk kapcsolódó portrék jelentik, amiket, mint az iménti eszmekutatásból kiderülhetett, Gróf Andrássy Ilona révén került a kastélyba, ami az utolsó grófnak, Ciráki Józsefnek volt a felesége. A családfából most csak a utolsó kamarakat mutatnám be. Jól látható, hogy Andrássy Ilona Andrássy Tivadarnak volt a lánya, a nagyapja pedig Andrássy Gyula, a miniszterelnök, illetve közös külügyminiszter volt, aki egyetlen jeles politikus. A képek egy része, mint mondottam, közvetlenül az Andrássy család kapcsolódnak, illetve az Andrássy család rezidenciáiból, Krasznahorka várából és a betléri kastélyból kerültek Dénesváróban Győrbe. Ezek közé a képek közé tartozik az itt még a restaurálás előtt lefényképezett gránátos tiszt, amely meglehetősen csúnya állapotban volt, de majd mint látni fogjuk, ez igazából még a jobbak közé tartozott, és a restaurálásban visszakaptam a régi fényét. Magán a képen semmifajta féle felirat, szignó vagy más efféle nem található, viszont a szakirodalomból tudható, hogy a betléri kastélyban ennek a képnek a pár darabjai ma is, illetve azt is tudjuk, hogy 1930-ban, amikor a nagy Andrássy árverés volt, az Andrássy gyűjteményből egy nagy árverést rendeztek, akkor ennek a sorozatnak több darabja is kalapács alá került. Nem lehetetlen, hogy a Ciráki kastélyba került képeket is ezen az árverésen vásárolták. A képek tehát vérbe öltözött katonákat ábrázolnak. Némi könnyen kideríthető, hogy végül is ez egy gyalog ezrednek a tiszti karát mutatja be. Ez a fajta tiszti galéria 18. század kedvelt, bár nem túl gyakori képtípusa volt. Ugye ebben az időszakban az ezredeknek tulajdonosai voltak, ezek tulajdonosai, ezek jeles arisztokraták voltak, akik királyi privilégiumként állíthattak fel katonai alakulatokat, ezredeket, és ezek a nevüket viselték. És ezekben az ezredekben a tulajdonos tulajdonképp a szó szoros értelmében élethalálúra volt, hisz pallós joggal is rendelkezett, az ő hozzájárulása nélkül a legénység nem házasodhatott, és másféle privilégiumai is voltak. És általában a tiszti galériákat, legalábbis egy részét maga a tulajdonos festette meg, hogy a saját hatalmát reprezentálja, illetve előfordul az a változat is, amikor a tisztikar egyik tagja a bajtársiasság jegyében örökítette meg tisztársait. Magyarországi emlékanyagban viszonylag kevés ilyen tisztigaléria van. Az egyik leghíresebb a nádasdi huszárokról készült tisztigaléria éppen Betléren látható, de Hontszentmihályi kastélyban is van egy hasonló sorozat. A mi képeinkkel viszont van egy apró gond, hogy fogalmunk sincs, hogy melyik gyalogezredet ábrázolják, melyik gyalogezredet tisztjeit mutatják be. A kék-vörös egyenruhából elméletileg az következne, hogy a bagosi gyalogezrednek a tisztjeit láthatnánk. A betléri, illetve a 30-as árverési katalógusban a képek kapcsán több név is felmerül, ugyanis egyik-másik képre ráírták az ábrázolt személy nevét is, ám az ezred történetben ezek a nevek nem fordulnak elő, nem találhatók meg, hogy egyenlőre nem tudjuk megmondani biztosan, hogy melyik ezrednek a tisztjeit is láthatjuk. Viszont némelyik képen olvasható a festőneve, bizonyos Petrus György, vagy Georg Petrus, akiről annyit tudunk, hogy rozsnyói festő volt, ez legalább abban a szemben, és az évszám is 1700 olvasható, ebből legalább az kiderül, hogy helyben festették, az Andrássy birtokokkal szomszédos város mikora készítette ezeket a festményeket. A múzeumba került portré, tehát a nálunk lévő portré gránátos tisztet ábrázol, ugye az ezredek 10 századból álltak, és ebből a 10 századból az első testőr század volt a gránátos század, ennek az egyik tisztjét látva. És az egyik képen, a ma Betléren lévő egyik képen olvasható ez a felirat, amiből például a Gépetus György szignó is kiderül. Ezt azt hiszem most, hogy állítottam össze a képet, hogy valószínűleg az úriember ugyanaz, mint az itt látható jobb oldali, csak éppen már bajusz nélkül. Ez a Vasics Beatrix által jegyzett Andrássy albumból való, amit néhány éve adtak ki. Úgy tűnik rá, hogy Betléren is restaurálják. A galériának egy másik borzalmas darabja volt az itt látható kép. Jól látható és érzékelhető volt, hogy elképesztő módon átfestették, és ráadásul maga a kép is nagyon rossz állapotban volt. Tehát gyakorlatilag tetfalak állapotából kellett eltávolítani. Hogy kit is ábrázol a kép, arra csupán egy-egy támpont lehetne a címer ábrázolása, amely azonban erőteljesen megkapott, és csupán három rózsa látható a címer fal és alsó részén. Ebből én legelőször, amikor 1997-ben még az galériával foglalkozni kezdtem, akkor arra gondoltam, hogy ez Kerekes Erzse ábrázolása lehet, aki egyik Andrássynak volt a kedves neje, de ez most már nem olyan biztos. Ugyanis a restaurálás során kép, fotók, amelyek jól mutatják, hogy milyen erőteljes módon átfestett. A restaurálás során kiderült, semmit nem lát ide, higgyék el nekem, hogy a Kramer Pinkszit felirat betűzhető ki, amiből kiderül, persze a szignónak az első része az leperget, tehát a keresztnevét nem tudjuk a jó embernek, ami azért probléma, mert Kramerekből azért volt néhány, ez egy lőcsei eperjesi festő dinasztia volt, amely Gottlieb Kramerrel kezdődik, az ő fia Jónás vagy Johann Gottlieb Kramer, akkor ezen kívül még van Daniel Kramer, aki szintén a családhoz tartozik, illetve van még egy újabb Kramer, akinek a családtartása nem egészen világos. Ráadásul mindannyian festettek, és mindannyiuknak a művészetében meghatározó elem a portré volt, úgyhogy mivel a képről lekopott a keresztnév, ezért csak találgathatjuk, hogy ki lehet illető, hogy melyik Kramer is festett a portré. A leginkább Johann Gottlieb Kramer festészetét ismerjük, vagy legalábbis gondoljuk, hogy ismerjük, bár itt is elég nagy a probléma, ugyanis nagyon kevés a valóban szignált képe, és a szlovákiai kutatás számos kép esetében feltételezi az ő szerzőségét. Ami egy kicsit jobb portré, az rögtön a Kramereknek szokás tulajdonítani, több-kevesebb joggal. Ezek a képek Johann Gottlieb Kramernek a század közepén készült festményei. Mi képünkkel párhuzamba leginkább a rokon vonásokat egy ismeretlen festő műveként nyilvántartott idős nő portréja jelenti, amelyet a Besztertalányai Múzeum őriz. A képet jól látható, hogy a kompozíció rendkívül hasonló, ráadásul a ruha megformálása, a viselet is, főkötő is roppant hasonló. Ezt a képet a múzeum 1720 körüli időszakra datálja. Valószínűleg a mi képünk is inkább ebbe az időszakba eshet, és ha ez így van, mondjuk a 20-as évekre, akkor a Kramerek közül a legelső, Gottlieb Kramer szerzősége feltételezhető. Sajnos több támpontunk nincs, egyenlőre a címer alapján még nem sikerül azonosítani, a számtalan Andrássy, számtalan felesége közül ki lehet ő, ráadásul, majd mint látni fogjuk, Andrássy Ilona nem csupán Andrássy felmenők képei birtokolta, hanem szerteágazó volt a kép gyűjtemény. Ráadásul a viselet történeti megfigyelések is egyenlőre meglehetősen felszínesek. Általában nagyvonalúan szoktuk a 18. századi női viseleteket osztályozni, pedig valószínű, hogy nem csak időben, hanem térben is elkülöníthetők lennének viseleti sajátosságok. Például a kendő, ami a várkendő, ami ezeken a képeken is látható, nekem úgy tűnik, hogy inkább felvidéken volt divatos, az ebben a korból való dunántúli portrékból például egyáltalán nem látunk ilyen viseleti elemet. Tehát lehet, hogy a viselet történetet is lehetne regionális alapot differenciálni, de ez még későbbi kutatási feladat. Még itt is van tovább. Gróf Andrássy Józsefné Csáky Balburga portréja esetében legalább azt tudjuk, hogy ki az ábrázolt, ugyanis a képen ott látható a Andrássy Csáky címer pár, és ez alapján abszolút be hölgy. Viszonylag jó állapotban volt, röviden ki is a hölgy. Igazából róla sokat nem tudunk. Állítólag országszerte párját titkító szépség volt. A portré alapján ezt nem tudom megerősíteni. A férje jelesebb egyéniség volt, akit nem csak a családtörténetben, számon lehet tartani, és még annyit tudunk, hogy a hölgy meglehetősen korán elhalálozott. Országszerte ismert szépség volt, ez talán alátámasztja az, hogy az Andrássyak gyűjteményében több portréja is megtalálható, majd látni fogjuk. Maga a restaurálás viszont roppant érdekes eredményt hozott, kiderült, hogy egy festményen két arckép található, tehát a jelenlegi felület alatt egy korábbi, nem sokkal korábbi kép látható. Itt a restaurálás menete során tisztítási próbát láthatjuk, és ugye látjuk, hogy a hölgynek egyre több szeme van.
van látni.
És a röntgen felvételem pedig nagyon szépen látható az jelenlegi terület alatti képnek a részletei. Mivel nem lehetett pontosan tudni, hogy az a alsó réteg mennyire roncsolt és mennyire ér, ezért némi acilálás után a restaurátorokkal úgy döntöttünk, hogy megtartjuk a jelenlegi képet, és nem tudjuk el, mert ez egy teljes és kompakt kép, és esetleg letisztítjuk alatt, amíg találunk egy roncsot, mivel sokra nem megyünk. Mindesetre meglévő részletek alapján rekonstruálható volt a rajzon az alsó réteg. Ebből kitűnik, hogy egy kicsit korábbi, néhány évtizeddel korábbi divat szerint öltözött a hölgy, jellemző módon is van a válkendő, és hogy ellentétes irányú volt a porté beállítása. Az sajnos nem derült ki, hogy a bal felső sarokban lévő címer az vajon melyik réteghez tartozik, de jobb hiány én arra gondolnék, hogy az alsó rétegen, rétegben lévő hölgy is Zsáki Balkurgát ábrázolhatja. Valószínűleg még a Andrássyval kötött házassága előtti időszakból, és ezt mondhatta magával. Maga a felső réteg viszont mindenképp a hölgy halála után készülhetett. Ennek tudható be, hogy a híres szépségéből a portréfest semmit, itt a restaurálás előtt mindenki állapotnál. És hogy ez a kép nyilvánvalóan, és hogy miért ilyen ügyetlen a kép, vagy miért ennyire élettelen, ez valószínűleg annak tudható be, hogy valójában egy másik portréról másolták már ezt a képet. A Betléri kastélyban látható Csáki Balburga egyetlen életben maradt fiával, Andrássy Károllyal, a gyermek Andrássy Károllyal, mely viszont amely valószínűleg élet után készült, és a 18. század végi angol portréfestészet hatása alatt készült kettős portré. És aztán a hölgy szépsége a 19. századi Andrássyakat is megihlette, úgyhogy többször készítettek róla újabb és újabb képeket. A baloldali 19. századi változat, és ha jól emlékszem, már a Krasznaporkai várban található, és jól mutatja, hogy az idő egyre jobban megszépíti a hölgyet, és itt már valóban acél szépségként láthatjuk. Viszont, és erről a képről azután a 19. század második felében újság illusztrációk is készültek a vasárnapi újságban és más efféle lapokban, hogy már valóban terjesztettük a szépségének kultuszát. A galériának egy különleges darabja volt a Franz Anton Bergmann által festett Bethlen Pált és Teleki Sárát ábrázoló két pár, amely azonban komoly fejtörést okozott abból a szempontból, hogy miként is kerültek ezek az Andrássy család. Amikor 97-ben először foglalkoztam a dologgal, akkor még úgy gondoltam, hogy lehet, hogy valami keveredés volt, mert a múzeum gyűjteményét viszonylag későn kezdték el eltározni, és érzékelhető, néha a leltározó, akik kommunista szombat felajánlásként jöttek esti múzeumokból Győrbe, és nagy lendülettel egy kapásra elvégezték a leltározást, talán összekeverték a képeket. Végül is aztán, hosszas elmérkedés után, két nappal ezelőtt, évfél és fél egy között, sikerült rájönnöm, hogy mégiscsak az Andrássyak galériájából való a dolog, ugyanis a probléma egyszerű, mint több pofon. Az ábrázoltak ugye Bethlen Pál és Teleki Sára, akiknek a képmását, ezt majd látni fogjuk a háttér feliratából, gyermekük, fiúk, Bethlen Farkas festette meg. Ő lánya volt, Bethlen Borbála, aki viszont Kendefi Ádámhoz ment feleségül. Az ő a Kendefi Betlehen házaspárnak a gyermeke volt Kendefi, aki viszont nem másnak, mint a miniszterelnök, közös külügyminiszter Andrássy Gyulának volt a felesége, és ugye Andrássy Gyulának a unokája, Andrássy Ilona. Tehát ezen a vonalon, a Betlehem-Gendefi Andrássy vonalon jutott el a két végül is a dénesfai kastélyba is van a Győrbe. Hát azt hiszem szép példája ez a magyar történelemnek és a változatosságának és regényes fordulatainak, hisz épp Erdélyből került először a Felvidékre, onnan pedig aztán nyugat Magyarországra. Eredeti állapota Betlen pár képének látható, ez is borzalmasan át volt kenve. Felirat, amely megadja, hogy neves erdélyi portréfestő Anton Bergman a kép alkotója, és az is kiderül belőle, hogy a ábrázoltak fia, Betlen Farkas volt a megrendelő. Betlen Pál is jeles alakja volt a maga korának, fontos tisztségeket töltött be. És a genealógiai táblák általában nem, sőt, egyáltalán nem ismerik a életének dátumait, pedig ez könnyen kitalálható, ugyanis amikor meghalt, egy prédikációt adtak ki, vagy a prédikációt kiadták, kirepülött a prédikációt megjelentett egy nyomtatásban, és ebből kiderül, hogy születésének 72. esztendejében hunyt el, és azt is pontosan tudjuk, hogy 1294-ben karácsony harmadikán el, ebből tehát kikövetkeztető, hogy 1722 és 94 között élt, az életének dátumai is sorozatban. A képanyagban ezek még eredeti 18. századi portrék voltak, a képanyagban azonban vannak olyan festmények is, amelyek egyértelműen 19. századi másolatok, korábbi 18. századi előképek alapján, ilyen például az Andrássy II. Miklós ábrázoló kép, amelyet különböző okokból kifolyólag Marasztus Józsefnek szeretett tulajdonítani, és valamikor az 1850-es, 60-as években Andrássy II. Miklós minorita szerzetes volt, és ami igazán különlegesíteti őt, hogy a Rákóczi szabadságharc idején tatár hozák segédcsapatnak lett a parancsnoka, és ezért már a korabeliek is, hol Miklós Basának, hol pedig Dervis generálisnak nevezték, és hát eként vált híres tagjává találnak, akinek képmását a Betlérin Kis Galériában is megtaláljuk. Hogy miért is volt oly érdekes alak 19. század közepén az 50-es, 60-as években, ezt nem nehéz kitalálni, hisz a Rákóczi szabadságharcban a Habsburgok ellen küzdött, és a 1848-49-es szabadságharc leverése után nemzeti ellenállás jelképeként jelentett meg az Andrássy család történetében, és majd mit látni fogjuk ebben az időszakban, de fajta figurák, a Habsburg ellenes küzdelmekben résztvevő figurák rendkívül közkedveltek voltak, és számos ábrázolás született. Ugyancsak 19. a mi képünk a baloldali, ugyancsak 19. századi másolat, Andrássy II. Péter portréja, amelynek az előképe mindig a Betlehemi kastélyban található, valószínűleg ez is 18. századi festmény, valószínűleg még egy korábbi román. Andrássy Péter érdekes képe, alapján a családjának, bár ő előző kollégával ellentétben folyamatosan császárhű maradt, Rákóczi szabadságban. És a galériához kapcsolódik gróf Homonai Drugeit György portréja, alapító portréja is, amint éppen megalapítja a Homonnai Jezsuita kollégiumot, ez a két feliratából terült. Homonai Drugeit György szintén egy jeles faktor volt a 16.-17. század fordulóján, különböző magas méltóságokat viselt, és a leginkább talán arról ismert, hogy Bethlen Gábor fejedelem megdöntésével is próbálkozott több alkalommal, sikertelenül. Ennek a gazdag életpályának egy darabja volt az, amikor visszatért a katolikus hitre, és ezt követően pedig 1613-ban megalapította a Homonai Jezsuita Kollégiumot, ahol mind a mai napig őrzik, tehát őrizték, ma azt hiszem a Homonai Városi Múzeumban található a portré, amely az alapítás aktusát örökíti meg. Valószínűleg azonban ez a portré nem egyforma magával az alapítással, tekintettel arra, hogy szép sárga csizmában látható harmadik György, már pedig a 17. század elején még ilyesmi nem volt divatban, úgyhogy valószínűleg egy későbbi, inkább már a század második feléből, vagy talán már a 18. században készült portréról van szó, és ennek egy átiratát láthatunk a Györgyi festményben. És a legvégére egy különleges darabot hagytam, tehát Csák Máté portréját, aki ugye nem tartozott a családhoz, semmilyen genealógiai művészkedéssel nem lehet rakni. Viszont 1861 és a kép keletkezési dátuma, ebben az időszakban roppant módon népszerű volt Máté, amelynek egyik kiváltó oka a Magyarország és Erdély képekben című sorozatnak a harmadik kötete, amely 1953-ban jelent meg, és amely portréját is közli, történelmi ideálportréját is közli a középkori oligarchának, és ez a kötet, mint egy történelmi igazságot kíván szolgáltatni, addig a királyi hatalom ellen ármánykodó főúrnak, és ennek során a rozgonyi csatát például úgy jellemzik, mint ha ez nagyszerű harca volt, a tiszta nemzeti elemnek idegen befolyások ellen, tehát Csák Máté küzdelmét az Anjou nápolyi Károly Róbert ellen, mint a magyar küzdelmet mutatja be az idegen uralom ellen, hogy itt megint nem nehéz felismerni, 48-49 szabadságot leverés követően Habsburg idegennek ellen küzdő nemzeti fősök kultuszát. Ennek volt többek között a további folyományai az irodalomban Madách Imrének a drámája, vagy Szász Károlynak az eposza, és ennek a jegyében vált népszerűvé Csák Máté ábrázolása is. Jakobej vagy Satyi képet festett róla, fejkivágatva, ilyen félalakos megoldás is, mint a miénk, ami jól bizonyítja, hogy ebben az időszakban, legalábbis egy rövid ideig Magyarországon, a magyar nemzeti tudatban is fontos és pozitív figura volt Csák Máté. Hát csak egy kérdés hátra, hogy ezek a képek miért készültek, hisz Petlér és Kasznaporka már a 19. század közepe táján is tele volt képpel, úgyhogy húzottan sok hely ott már újabb és újabb képeknek nem volt. A legvalószínűbb az, hogy az új Andrássy rezidenciák számára készülhettek ezek a képek. Ezek közül a legvalószínűbb célpont Tiszadob, hisz maga Andrássy Ilona is itt nevelkedett. Ezt a kastélyt a 19. század második, a 80-as években emeltette maga Andrássy Gyula, miniszterelnök és közös külügyminiszter, és valószínűleg eznek az újonnan épült kastélynak a berendezéséhez készítették 19. század másolatokat, illetve hozhattak képeket Betléről és Krasznaporkáról is, és aztán innen jutott András Ilonán keresztül mindez Dénesvára. És hát ezt tette lehetővé, hogy én most felszólaljak, és ezzel én meg is köszönöm a megtisztelő figyelmüket.